A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, kellemes délután köszöntöm a Trend FM hallgatóit, Mezei Dánielt hallják, a nap vendége pedig, ahogy a Trend FM honlapján is olvashatták, Polgár Judit, minden idők legjobb női sakkozója. Szervusz Judit, köszönöm, hogy elfogadtad az invitálást, illetve hát ugye telefonon beszélgettünk, tehát az invitálást elfogadtad, de otthonról beszélsz. Szia! Gratulálok a díszdoktori címethez, amit átvehettél személyesen a Testnevelési Egyetemen. Ahogy olvastam a nyilatkozatodat, nagyon meghatónak ítélted ezt az ünnepséget, és azt, hogy egy ilyen elismerésben részesültél. Miért?
Igen, hát ugye ezt már 20-20-as évben kaptam még meg, csak most tudtam átvenni. Hát azért egy ilyen megtisztelő kitüntetés nyilvánvalóan az eredményeimnek, a teljesítményemnek szól, de azért ezt mindig úgy tekintem, hogy a szüleimnek, azok, akik hozzátettek ahhoz, hogy ilyen eredményeket elértem, illetve fontos az, hogy a sportág is ezáltal még jobban el van ismerve, mint sportág, ugye? Mert a sakka sok minden az én életemben, de például nagyon sok országban nem fogadják el, és nem tekintik sportnak. Én viszont úgy gondolom, hogy teljes mértékében megvannak a sportelemek benne.
Mely országokban nem tekintik sportnak?
Szerintem nagyon sok országban nem tekintik sportnak, szerintem Angliában se tekintik sportnak például, de nagyon sok más országban is inkább kulturális eseménynek, játéknak, másnak. Ettől függetlenül attól még lehetnek természetesen sok-sok sportesemény, de Magyarország kifejezetten előjár ebben, azt hiszem, hogy a sakk az tényleg eléggé komolyan van véve ilyen szempontból, hogy a többi sportág mellé van sorolva.
És akkor itt mondjuk rögtön egy kis múltba tekintés, hogy neked mennyi munkád, edzésmunkád akkor, hogy ezt a megközelítést használjuk, volt abban, hogy te ilyen szintű sakkozóvá váltál már nagyon fiatalon?
Rengeteg. Hát 5 évesen kezdtem el sakkozni. 6 évesen már az első versenyemet megnyertem, ami egy háztömbbajnokság volt. 7 évesen már szimultán tudtam játszani, meg vakpartit. 9 évesen már az első nagy nemzetközi versenyemet nyertem meg, ami azt jelentette, hogy az elején ugye 10-15 perceket játszottam, utána meg ez egyre jobban, intenzívebben nőtt ez ennek a időnek a száma. Tehát több órát, 9-10 évesen már sok órát sakkoztam, akár 5-6 órát is már.
Én nem sakkozok jól, hát hozzád mértem végképp nem, de azért az elmondható, és lehet, hogy ez most egy banális megközelítés, de hogyha valaki mondjuk koncentráltan figyel valamire, és a sakknál ugye erre van szükség annak, aki nem annyira tehetséges pláne, azért ez egy fárasztó dolog. Tehát, hogyha van egy sportmegközelítés, ez például lehet egy sportmegközelítés, hogy azért a koncentráció az ugyanúgy része a sportnak.
Abszolút, tehát, és igazából még a fizikai felkészültségnek is van fontos szerepe a sakkban is. Például egy-egy nagyon nehéz játszmánál az ember simán le tud fogyni 2-3 kilót, tehát ezt is nehezen tudják elképzelni.
De egy játszma alatt?
Egy játszma alatt, ami mondjuk egy 4-5 órás játszma, sokakkal megtörténik, mert annyi izgalom van, annyi energiát égetnek a játékosok, rengeteg stresszes pillanat, vagy maga az egész játszma egy nagyon stresszes helyzetben történik. Tehát a pszichológiája is nagyon hasonló tud lenni, mint más sportokban, és a felkészülés része, a helyzetnek a pszichológiája, ugye, hogy az ember éppen milyen helyzetben van, első helyen áll, és még van 3 forduló hátra, vagy akár a játszma alatt is több pszichológiai mozzanata van a dolognak. Tehát ilyen szempontból sok szempontból hasonló a dolog. A felkészülés az meg egyértelműen minden sportágra érvényes, de a sakk se kivétel, csak mi másképp edzünk, nem fizikailag edzünk megfeszített tempóba, hanem tényleg napi sok órában a különböző fázisát a játéknak elemezzük, hogy minél jobban készen létbe tudjunk lenni, és a intuíciónk megfelelően működjön, amikor helyzet van, illetve igazodni kell az új helyzetekhez.
Tulajdonképpen itt Magyarországon szerencsére nem kell meggyőzni szinte senkit arról, hogy a sakk sport, és hogy komoly sport, és nem véletlen, hogy a Testnevelési Egyetemen is létrejött a szellemi sportok műhelye, illetve az, hogy te díszdoktori elismerést kaptál. de alapvetően gondolom az is segíti a sakksport világszintű elismertségét, hogy azért nagyon sok komoly, nagy befolyással bíró országban kiemelt szerepe van a sakksportnak.
Igen, hát nyilván Szovjetunió volt a teljesen abszolút vezető, ebben ott voltak a legnagyobb játékosok, és uralták gyakorlatilag a sakkvilágot nagyon sokáig. Aztán a nőknél ugye jöttünk mi a nővéreimmel, és már Lildikó valamikor 88-ban nyertünk, illetve azt megismételtük 90-ben, tehát akkor azt úgy háttérbe szorítottuk, illetve amikor szétesett Szovjetunió, akkor is rengeteg tagállam lett, és viszont rengeteg, még több jó játékos volt itt szana szét a világban. Tehát egyértelműen ők voltak a vezetők a világban, az amerikaiak, azért ott ugye a Fischert róla azért sokan hallottak, illetve voltak egy-egy más játékosok is azért a tízbe.
Izraeli, Dán is lehetne sorolni azért még a neveket, indiai.
Igen, India az utolsó 15 évben kezdett aktívan feljönni, illetve Kína is. Magyarország viszont azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag 100 évre visszamenőleg volt kimagasló a sakk területén, tehát mindig volt kimagasló legalább egy-két játékos, aki világklasszis volt, és ha nem is a világbajnoki címért küzdött, de abszolút nagyon közel hozzá, és top 10-es játékosaink mindig sok volt.
Ugye ennek, amiről most beszélünk, azért is van különösen nagy súlya, mert Budapest sakkolimpiát rendezhet majd 2024-ben, és azért gondolom, ebben neked is van szerepet, hiszen a Nemzetközi Szövetségben, a FIDE-ben például tiszteletbeli alelnök vagy, tehát téged nagyon elismernek, és feltételezem, hogy a lobby tevékenységben azért részt vettél.
Igen, hát ott jelen vagyok ugye 2018 óta, amióta az új választás volt, és az új elnök van, megkért, hogy segítsek egy-két dologba, illetve felkért, hogy legyek tiszteletbeli alelnök. Igen, hát az elég közelről látom, hogy mik történnek, hogy történnek, és igen, azért aktívan követtem és segítettem. De hát ez már több évvel ezelőtt elindult, ennek a felmerült kérdése, hogy esetleg Budapest is pályázhat erre az olimpiai megrendezés lehetőségére, és meg kell, hogy mondjam, hogy nemzetközileg nagyon pozitív volt a fogadtatása. Több irányból is szerintem. Egyik az, hogy Magyarország, azért Budapest a legtöbb ember tudja, hogy milyen gyönyörű hely és milyen jó itt lenni. Mégiscsak könnyű ide repülni, illetve maga a pályázat beadás is, az egész komplett pályázat is nagy sikert aratott, és voltak többen, akik megjegyezték, hogy ennyire profi felkészült pályázó még nem nagyon volt a pályázók között eddig.
Neked azért 2014-től gondolom teljesen megváltozott az életed, az életviteled, amikor befejezted az aktív versenyzést. Polgár Judit a vendégünk itt a napvendégében, a Trendfm-t hallgatják. Egyrészt ugye családod van, másrészt tanítással foglalkozó, harmadrészt például sportdiplomációval foglalkozó. Hogy érzed magad ebben az új életben?
Köszönöm szépen, jól, és amikor váltottam, az nyilvánvalóan azért nem egy éjszaka alatt történt, hogy ezt a döntést meghoztam, illetve meghoztam a férjemmel, a családdal. Ez azért is alakult így, mert amikor 14-ben én abba hagytam a versenyzést, akkor már elég sok más dologgal foglalkoztam, akkor már 2 éve meg volt az alapítványom, illetve a sakk mint képességfejlesztő programunkat elindítottuk, ami 13-tól választható tantárgy a magyar intézmények, iskolák számára. Könyveket írtam, ugye gyerekeim is nagyobbak voltak, akkor volt Olivér 10, Hanna 8 éves, a Világsakkfesztivált ott már szerveztem, tehát sok irányból tettem kitekintést a sakktáblán túli lehetőségekre, és akkor úgy gondoltam, hogy el is kellett döntenem, hogy ez azért mindent egyszerre nem lehet csinálni, és akkor úgy döntöttem, hogy végül is úgy gondolom, hogy a sakktáblán túl én sokkal többet tudok tenni és népszerűsíteni a sakkért, mint a sakktábla mellett. Illetve nyilvánvalóan a sakktábla mellett, hogyha az ember jól akarja csinálni, akkor azért az edzéseket sem lehet háttérbe szorítani, tehát akkor valószínűleg mást kellett volna feladnom. Úgyhogy ez egy olyan döntés volt, amit nem mondom, hogy könnyű volt meghozni, de nem bántam meg, hogy meghoztam, és azóta is egyre több olyan dologba vagyok benne, amivel úgy érzem, hogy előre tudom segíteni tudom a sakk az oktatásban lévő fontosságát Magyarországon is, de világszinten is nagyon sok tevékenységet csinálok, úgyhogy abszolút nem bántam meg, el vagyok foglalva, nem unatkozom.
Folytatjuk még ezt a részét a beszélgetésnek, ami a mostani a mindennapodat kitöltő feladatokkal kapcsolatos, de az jutott eszembe, amikor itt készültem erre a beszélgetésre, hogyha jól emlékszem, akkor majdnem 2800-2735 élő ponttal volt a világranglista 8. 2005-ben. Az a teljesítmény, az mennyi munkát igényelt, mennyi utazás, mennyi versenyzés, mennyi felkészülést, nem tudom, mi kell még ehhez.
Igazából az talán az életem legnehezebb versenye volt, vagy egyik legnehezebb versenye, inkább úgy mondanám, mert akkor Oliver még nem volt 1 éves, amikor elutaztam erre a világbajnoki versenyre, 8 legjobb játékos volt a világon, aki játszott, és Argentinába utaztam, és pontosan emlékszem, hogy 27 napot voltam távol, tehát az azért nagyon nehéz volt. Igazából ezen a szinten már a nehézség az, hogy nyilvánvalóan mindenki napi szinten sok órát edz, de az embernek, az agyának is ott kell lennie teljes mértékben, illetve mindenki nagyon jó fel volt készülve, és hát mind tudjuk, amikor a legjobbak versenyeznek egymással, akkor mindenki beletesz mindent, de a hajszálak fognak dönteni. És az azért nagyon nehéz, amikor az ember tudja, hogy belerak nagyon sok órát, nagyon sok napot reggeltől estig, és akkor érzi, amikor ott van már a versenyen, mert nyilvánvalóan addig azt megelőző 2 hónapban nagyon fókuszáltan, intenzíven próbál kifejezetten azokra a játékosokra készülni például, és amikor nem jön össze, akkor azért az duplán fáj, és vannak dolgok, amit ott a helyszínen már nem lehet korrigálni. Tehát stratégiailag is meg kell tervezni az embernek a felkészülését, amit nyilvánvalóan a fizikai sportágakban mindenki jól tud, hogy ez nyilvánvalóan megvan az alapozás, illetve a későbbi különböző fázisok az időzítéshez, a formaidőzítéshez. A sakkban ez bizonyos szempontból nehezebb, de ugyanígy megvan, hogy olyan stratégiákat kell kitalálni, amit utána az ember követ, és amikor versenyen van, akkor meg olyan nagyon új dolgokat már nem készít elő az ember, mert azt előtte kellett megcsinálni.
Jó, most lehet, hogy nem egy szakértői kérdésem lesz, de hát ez abból adódik, hogy nem művelem olyan magas szinten a sakksportot, hogy egyébként lehet még új stratégiákkal találkozni?
Persze, meg igazából mondhatom azt, hogy maga a sakksportág az nagyon megváltozott elég drasztikusan az utolsó 10 évben, különösen amióta azért nagyon megbízható elemző programok vannak, amiket gyakorlatilag a játékosok már úgy használnak, hogy egy tanácsadó állandó jelenléte. De ugye a pszichológia részét azt a komputer nem tudja megadni, tehát a legtöbb jó játékosnak van edzőpartnere, szekundánsa edzője, akivel meg tudja beszélni, hogy milyen irányokba menjen úgy stratégiailag, tehát milyen nyitásokat, milyen helyzeteket keressen, ami neki legjobban kézre áll, illetve vannak ugye az ellenző programok, amikkel meg már a konkrétumokat nézik végig, és gyakorlatilag napi 24 órában mennek az ellenző programok a profi játékosoknál. Illetve most már egész más szerepe van egy játékosnak a felkészülésében, másképp kell az irányító szerepet megtartani, illetve betölteni, mert még régen mondjuk én valakivel edzettem, és akkor kitaláltam, hogy kivel szeretnék edzeni azért, mert ő tudja legjobban a bizonyos megnyitásokat, bizonyos helyzeteket, vagy bármi mást, amit el tudok sajátítani az ő tudásából. Addig most már gyakorlatilag egy jó játékos, az igazából egy irányító, egy főnök, egy döntéshozó szerepét tart. Tölti be nagyon nagy részben, mert nézi folyamatosan a számítógépet is, ahol meg vannak az irányok, és mégis az irányokat azt az ember mondja meg. De utána a mélységeket, a fúrást, hogy milyen mélyre megy a komputer, azt meg már a komputer, és akkor így az utolsó 10-15 évben azért nagyon összekovácsolódott a komputereknek a gondolkodása, illetve az emberi gondolkodás, és így kéz a kézben, hogy biztonságban érzi magát a játékos, tehát nem is lehet enélkül felkészültnek lenni, se szakmailag, se pszichológiailag egy jó játékosnak.
Na, hát egy pici ízelítőt kaptunk abban, hogy milyen mélységei vannak a sakknak, és akkor vissza is kanyarodhatok még az előző felvetéshez, nevezetesen, hogy mennyi időt vett igénybe az, hogy te olyan szintű sakkozó voltál, és ahogy az előbb felsoroltad, hogy most mennyi mindennel foglalkozol, lehet, hogy tulajdonképpen ahhoz mérten ez nem is olyan leterhelő számodra, mert te megszoktad, hogy nagyon sokat foglalkozol egy vagy több témával mélyen, sok-sok órán keresztül.
Régen igazából ugye sokat edzettem, sokat sakkoztam, napi 8-10 órát akár készülve versenyekre, meg új stratégiákat kidolgozva, viszont ami azt jelentett, hogy sakkal töltöttem az időt, illetve kiegészítő sportolással, mint felkészülés, de hát ott folyamatosan a megnyitás részével, a középjátékával, tehát különböző részeinek a sakknak, illetve készülni az ellenfelek ellen. Addig most szintén sok órát foglalkozom, de nem csak egy dologgal, hanem az alapítvány tevékenységeivel, a képességfejlesztő sakknak a programjaival, a sakpalotával, ami az iskolásoknak van, óvodásoknak a sakjátszótér, képzéseket tervezünk meg, eszközöket fejlesztünk, előadásokat tartok, világsakfesztivált kezdjük majd idén is szervezni, a családi tevékenységek, és még nagyon sok minden, amit teszek, kommentálás a sport területén, és még sok minden. Tehát nagyon színes a napi tevékenységem.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, a Trend FM-et hallgatják, Polgár Judit a nap vendége, maradjanak velünk.
Hamarosan folytatódik a Hét vendége.